Benne pedig Kálid Artúr a vendégünk, még mindig a következő egy órában. Köszöntjük azokat, akik most kapcsolódtak be, bár egy kicsit nem örülök neki, hogy nem hallották az első
máskor
egy órát.
Máskor tessék 8-kor bekapcsolni a rádiót.
Na, de vissza lehet hallgatni, nem?
Mert vissza most híre megy, és hallgatni.
Meg is fogják tenni majd a Spotify-on szerintem.
Február 18-án lesz a bemutatója Neil Simon Öleje című Broadway sikerének a Vidám színpadon, amiben az egyik szerepet játszod, és mennyire áll hozzád közel a Neil Simon világa? Vagy ez a színház, ami hozzád
ami,
közel
hogy ne annyira legyünk kékharisnyák, három mondattal jellemezzétek, hogy, mi az a, hogy mi az a világ, hogy ne...
Én nem érzem magam két,
hát, hogy
két
nem, harisnyák. Nem feltételezzük azt, hogy mindenki tudja, hogy milyen Neil Simon.
Ja, hogy úgy.
Ja, hát az az igazság, hogy én soha életemben nem találkoztam Neil Simonnal, már személyesen. Már úgy, hogy játszóilag. Nézőileg már igen.
Most játszol először Neil
Simon. Először, és na, hát fantasztikus egyébként, tényleg. Igen. Az van, hogy...
nem, az attól a következő kérdés.
Az van, hogy igen. Valahogy és ez nem azért, mert most kötelező tudod ilyenkor ilyeneket mondani. Ha egyébként is eléggé mindenevő vagyok, és tulajdonképpen mindenben szeretem magam kipróbálni, ez nem jelenti azt, hogy mindent elvállalok, de el lehet mondani, hogy a zenéstől elkezdve a lila alternatívig mindenben voltam már életemben, és igazából mindig valahogy én megtalálom ezekben egyrészt az örömöt, másrészt azt, ami érdekel benne, harmadrészt azt, amit tanulhatok belőle. Uh-huh. És ilyen szempontból valahogy én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a hétköznapi társalgási valamilyen darabok, ezek így engem többnyire elkerültek eddig egész életemben. Egyik üdítő kivétel ez a Hogyan nevezzelek, amit most játszunk. Ismeritek a darabot? Vagy a filmet láttátok?
A filmet láttuk.
Igen. Abból van most van egy színházi előadás. A Veresét Színházban. És
ki a partnered benne?
Abban a Simon Kornél a másik, ha nem tudom, hogy ugyanarra gondolunk. Ez
egy ilyen meleg történet,
nem,
ugye?
Nem
arról beszél?
Nem, az azt hiszem, hogy a Szólítsa neveden, arra gondolsz.
Hát igen,
nem.
Igazad van, hasonló.
Nem, ez a Hogyan nevezzelek. Ez volt egy francia film, ilyen César Díjas fantasztikus film, arról szól, hogy két házaspár együtt vacsorázik egy családi baráttal együtt, tehát öten, és akkor egy ilyen ócska poénból, hogy mi legyen a gyerek, mi lesz a gyerek neve és akkor
igen.
Azt mondja, hogy Adolf. És akkor ebből elindul egy ilyen.
Igen, láttam.
Nagyon érdekes.
Ez a szétmarjuk egymást is mindenkit, nem tudom én, de egy ilyen, de szerintem szenzációs maga a darab is, meg szerintem elég jó az előadás is. Na, de ezt most csak azért mondom, hogy az egy ilyen hasonló típusú. Tehát, hogy valahogy engem így mindig megtaláltak ezek a hős típusok, a Tristan, Empedoklész, nem tudom, tehát ezek, másrészt az ilyen alterek, harmadrészt ugye a zenések is, de valahogy ez a fajta darab, ez valahogy elkerült, pedig én ezt tulajdonképpen nézni is nagyon szeretem, mert most emlegettük a Pusztaszeri Kornéra, hogy a Páratlan Párosnak ugye oszlopos tagja volt, és én amikor a Angyalbőrben forgattuk, akkor elég jóba lettem Szerenyei Bélával, aki annak ugye az egyik főszereplője, és azért én azt például azt nagyon sokszor láttam. És én igazából én mindig nagyon nagy tisztelettel vagyok azok iránt, a színészek iránt, akik túl azon, hogy esetleg vallomásos színészek, és mindig ugyanolyan, és
vallomásos színész?
Most, tehát hogy aki mindig úgy a saját életét teszi a színpadra, és hát, tehát hogy szeretem ezeket a színészeket nagyon, de azokat a színészeket is nagyon tudom tisztelni, akik úgymond ilyen jó iparosok, vagy a szakmának ilyen nagy tudósai.
Tehát aki nem belehal, hanem nagyon jó szakember, technikás.
Ezek a típusú darabok, azok ilyen típusú színészeket kívánnak inkább, mert ugye itt nagyon fontos az, hogy milyen tempóban, tehát itt nem lehet elnyaralni a saját lelkedem, meg a nem tudom mint, tehát hogy itt fontos a tempó, a szövetlen poén, tehát hogy ezek így fontosak, tehát hogy egy másfajta színpadi létezést kíván, miközben ezt is nyilván nagyon lehető legőszintébben és lehető legszemélyesebben kell megfogalmazni, nem lehet elnyaralni hosszú-hosszú ideig mondatokon meg egész egyszerűen szétesik a tempója.
És, na most akkor...
És, igen, és nekem most ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon izgalmas találkozás egy ilyen típusú darabbal, mert Neil Simon valami olyasmi lehet úgy kell őt elképzelni, aki esetleg nem ismeri, mint mondjuk nálunk Molnár Ferenc. Uh-huh. Tehát a színpadi poén technikának és egyáltalán a poén özönnek valami olyan mesterfoka az, amit ő művel, hogy egész egyszerűen gyakorlatilag dekára ki van számítva, hogy tudja, hogy az ott poén, az beírja, hogy így szünetet kell tartani, nem tudom én. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas kaland, és ami viszont még legalább ennyire fontos, hogy azt így a rendezőnk tájékoztatása alapján tudnunk kell erről a darabról, hogy ezt akkor írta Neil Simon, amikor az ő imádott felesége hosszú-hosszú közös életük után meghalt. Tehát, hogy ez mind bele van szerkesztve, és bele van írva ebbe az előadásba, tehát van az előadásnak egy nagyon furcsa, nagyon személyes, nagyon fájdalmas, és nagyon átélhető vonulata, és nyilván ez a tipikus poén, ez a kettő valahogy olyan üdemódon, és olyan jól szerkesztetten találkozik ebben a darabban, hogy én szerintem szokták mondani, hogy ilyen típusú darabokra nagyon szükség van, de tényleg ilyen típusú darabokra is szükség van. Én alapvetően mindennevő vagyok, tehát hogyha most elsorolnám, hogy miket játszom, az ezt önmagában leképezi, és ez nem azért van, mert tényleg mindent elvállalok, hanem mert ez a virágozzék ezer virág, tehát hogy ez szerintem erre is szükség van, meg arra is szükség van.
Ez azt jelenti, bocsáss meg, hogy akkor mind a kétféle színész is vagy? Tehát vagy a színpadon meghalós, meg vagy a technikás is?
Hát van erre is példa, meg arra is példa. Mm. Tehát nyilván nem lehet a kettőt szétválasztani, tehát én ebben se tudok úgy működni, ahogy a régi nagyok, mert kicsit ügyetlenebb vagyok, mert kicsit szabálytalanabb vagyok, tehát kicsit másképp gondolom, kicsit. Tehát, hogy nyilván itt is az én személyiségemet nem tudom, és nem is akarom megtagadni. De vannak szélsőségek. Tehát ha azt mondom, hogy egy meghallgatás című darab, amit Tündével játszottunk, hogy azért ott olyan mélységekbe lementem, ami néha már engem is zavarba hozott, vagy meglepett. És hát nyilván egy színésznek célja, jó esetben célja és vágya az, hogy minél több mindent fölfedezzen magából, és minél több mindent meg tudjon úgy fogalmazni, hogy az másoknak adjon, elgondolkodtasson, felkiáltó jelet tegyen, stb. Tehát, hogy, és persze ez nyilván a helyzetek teszik lehetővé, hogy miket kap az ember az élettől. Vagy itt van most ugye a szénakutyák, amit a Fél Márcent Caféban játszom.
Az ami Vörös Sándor.
Vörös monodrám, az egy 1 óra 20 perc egyedül színpadon, farkas szemmel, vagy macska szemmel a nézők szemébe nézve. Tehát, hogy vannak ilyen nagy megmerítkezések, és vannak ezek a típusú darabok, amikről azt gondolom, hogy ugyanolyan lelkiismerettel, alázattal és elszánással, hogy minél több rétű legyen, és minél igazabb legyen, ugyanúgy megyek neki ezeknek is, mint az előbb említetteknek. Tehát, hogy így ilyeténképpen nem hiszem, hogy kétféle lennék. Valószínűleg nem is vagyok könnyen besorolható szerintem. Tehát én a pályámat végig tekintve azt gondolom, hogy például azért nem mentem el vidékre, úgyhogy tagként egyszer volt róla szó, de aztán ott aztán mégse, mert úgy éreztem, hogy egész egyszerűen a nem túl szabályos, és nem túl profi, és nem túl nem tudom én milyen alkatom miatt valószínűleg mindig problémás színész leszek. Tehát, hogy kicsit nehezebben jutok el bizonyos dolgokhoz, tehát hogy kicsit olyan bizonytalanabb vagyok. Ilyen szempontból egyébként, amikor ezt az újrakezdés szót még ott valahol az elején bedobtad, akkor ez például eszembe jutott, hogy én tényleg úgy tudok akár egy szinkronba bemenni, vagy úgy tudok egy próbaidőszaknak nekiállni, hogy úristen, olyan tehetségtelen vagyok, hogy én ezt biztos, hogy ezt akarom csinálni. Tehát, hogy ez, hogy és ez nem egy álszerénység, hanem ez tényleg...
Egy valós félelem.
Hát nem tudom, hogy a félelem, hogy valami olyasmi, kicsi szorongás, vagy nem tudom én, de hát azt mondják, hogy ha igazából addig jó, míg ezt érzed, mert hogyha ezt nem érzed, akkor megszűnt a kíváncsiságod.
Hát akkor abban az esetben, ha ez a szorongás azért elmúlik. Mert hogyha szorongást okoz az egész, akkor az...
Ja, nem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy sokat szorongok, meg bizonytalankodom próbákon, meg nem tudom én, de én a színpadi létezést azt kifejezetten
azt
imádom.
Azt már kedveled. Igen.
És az, hogy két színész él együtt, vagy hogy a párod is színész.
Hogy azt én imádom-e, vagy
én? Egyébként, hogy imádod el. Az mennyire segít szerinted? Vagy ez mennyire jól tud működni, ha mondjuk két színész van egy csárdában?
Hú, hát ez ennek ezer és egy vetülete. Hogyha mondjuk a mi... életünket nézem, mert ugye mi mást is néznék, akkor például nekem az egy valós, nagyon komoly kérdőjel, és tulajdonképpen nem is nagyon értem, hogy mi élünk együtt, Murányi Tünde és Kári D'Artúr, és én gyakorlatilag egyik szerepből a másikba esem, mondhatni 30 éve, amióta a pályán vagyok. Nem.
A pályán.
És ehhez képest ott van a Tünde, aki szerintem mérföldkövek, nem tudom én, hogy lehetne meghatározni, hogy milyen elképesztő színésznő, de tényleg. És ehhez képest neki meg sokkal nehezebben jönnek a szerepek. Ez nyilván, ha nem is okoz konfliktus, de valamiféle ilyen kimondatlan fájdalmat én azért érzékelek, és valami, még azt is kell mondjam, hogy valamiféle lelkifurdalásom is van, hogy...
Tehát kompenzálnod kell ezt valahogy, úgy érzed? Önkéntelenül, tehát ezek nem tudatos dolgok.
Hát én igazából mindig csak próbálom mondani, hogy hosszú távú pálya, mert ezt tényleg így is gondolom, hogy igazából nem egy szerep, vagy nem egy évad határoz meg egy színészt, hanem majd valahogy a vége felé, és én még mindig szentül hiszek abban, hogy a Tündének lesz egy olyan másodvirágzása, hogy így megint azt mondják, hogy de basszus. Mert most nem szeretném, hogyha odafutnak ki a dolog, hogy úristen, szegény munkanélkül van, mert ez nem igaz, csak hogy
nem foglalkoztatják ahhoz képest, hát, eléggé, mint a tehetségéhez mérten,
ha a tehetségéhez mérten, egyáltalán nem foglalkoztatják úgy. Most éppen két darabban játszik, de mindig az van, és ez is csodálatra méltó nekem például, hogy van mondjuk 2-3 év szünet, hogy nem próbál újat, és akkor egyszer csak próbál egy újat, és hogy honnan, hol tartalékolja azokat az energiákat, és azokat nem tudom én, milyen tudásokat, amitől úgy létezik a színpadon. Bár ez valószínűleg valami olyan adottság, ami nem tanulható, hogy egész egyszerűen tényleg káprázatos. Úgyhogy igazából ez akár lehetne egy kortes beszéd is, de nem szeretném, hogyha most tényleg azt tűn neki az egészből, hogy szegény otthon üldögél, és milyen rossz neki, mert sok jó dolog is történik az életünkben, de hát azért, tehát mondjuk, ha például meghallgat, nem tudom, azt láttátok esetleg a meghallgatást, nem láttátok.
Nem, én a videoklipet láttam, amit készítettetek, ja, egy nagyon izgalmas zene, izgalmas
hát az szöveg. Előadás, az mindkettőnknek egy ilyen nagy ajándék volt, és tulajdonképpen mind a mai napig nem értjük, hogy azt a Pinceszihez miért nem tartotta elég fontosnak műsoron tartani. Minden esetre az új vezetés úgy döntött, hogy nem akarja.
És nem lobbiztál érte?
Vagy viszed máshová, vagy viszitek?
Hát voltak próbálkozások, de sok összetevője van, ami miatt ez úgy tűnik, hogy ez nem fog megvalósulni, az, hogy ezt tovább játsszuk. De az például ez egy olyan előadás volt, ahol még akik ismernek minket, és minden darabban láttak, és azt mondták, hogy olyan rétegek jöttek elő, amit maguk se képzeltek volna.
Hát ott ugye egy házaspárt játszottok,
akik már elváltak, és újra találkoznak egy meghallgatáson, és akkor az egész mocsok, ami az életükbe összegyűlt, az ott úgy okádják.
És ilyenkor segít nyilván, hogy amúgy is házaspár az ember. Hát de mert ezek a rétegek ott vannak.
De nem, de ez nagyon veszélyes.
Ez nagyon veszélyes, ezt mi se tudtuk, hogy hova fut.
Melyik volt ez a Tom Cruise, Nicole Kidman film?
Az a Tágra zárt
szemek. Igen, állítólag az után is volt. volt egy ilyen nehéz.
Tartottunk ettől, ehhez képest csodás próbaidőszak volt, tehát tulajdonképpen tényleg úgy tudtunk együtt dolgozni, mint két nagyon jó kolléga. Tehát, nem, tehát hogy valahogy
kint tudtátok hagyni azt, hagyni, hogy igen.
Valóban. Ám, de amikor a színpadra kerültünk, akkor pedig azzal jöttek, és ez az, amit igazából mi se, de biztos nyilván tudtuk, mert tudtuk, hogy mi az a kacsintás vagy cinkosság, ami kettőnk között van már a Trisztán óta de igazából, hogy nézzünk egymás szemébe, ahol összejöttünk, és sokan jöttek és mondták, hogy rengeteg olyan dolog van, ami viszont egész egyszerűen nem játszható, tehát hogy attól, hogy a mi 25 évünk az ebben keményen benne van. Visszatérve Neil Simonra, hogy ne érjen az a vád, hogy erről keveset beszélek. Egy nagyon fontos dolog, így a szakmánk egyik ilyen nagyon erős pozitívumokként szeretném ezt kiemelni, hogy én úgy kerültem bele az előadásba, hogy Götz Anna, egyébként ezt ebben a rádióban elmondtam, de ezt annyira szeretem elmesélni, hogy most is elmesélem még egyszer, hogy Götz Anna megnézte a De mi lett a nővel című előadást, amit a Gózon Gyula Kamara Színház berkein belül játszottunk a Fém Arts & Caféban, ahol egyébként a John McLean-t is játszom, már mindent elmondtam.
Nem kell nekünk elmondani, szuper. Igen.
Szóval, hogy a John McLean-t is nagyon szeretem, szuper előadás, de tényleg. Egyébként csodás szerepek találnak meg, tényleg. Nagyon boldog vagyok ezzel, és igazából azt gondolom, hogy ez az egész a nem újrakezdéseknek az eredménye. Tehát én nem kilincseltem soha, hanem egész egyszerűen, amit eddig csináltam, azok így egyik hozta a másikat, tehát hogy így.
Én ide majd becsatlakoznék egy következő kérdéssel, de megvárom még az ölejátról, még elmondod. Igen.
Nagyon fontos elmondanom, hogy Götz Anna megnézte a De mi lett a nővelnek a premierjét, ami három férfi színész játszik benne, Stubnyavére, Tűzkő Sándor és én, és aztán a premier bulin, az Annát mi ismerjük egymást régről, de így igazából nem volt semmilyen szakmai kapcsolatunk, ám de ott így mondta, hogy hát, hogy egyszerűen ez szuper, ez fantasztikus, hogy te mit játszol, és hogy miért nem rólad szól az egész szakma, és ilyeneket mondom, Anna, hagyd válva, már rosszul vagyok, már zavarba vagyok nagyon. Bocsánat, elhajoltam, és ennek az lett az eredménye, hogy fél év múlva, amikor ő abban a helyzetben volt, hogy a Vidám Színpadnak a művészeti vezetője, akkor ő fölhívott, és azt mondta, hogy tessék, itt egy szerep.
Wow.
És ebben a szakmában olyan ritka, mint a fehér holló, hogy a kimondott szónak következménye van.
Jó, azért Götz Anna is szerepelt, tehát végül is magának is egy, ráadásul, ahogy a sajtóanyagban olvassuk, ez egy jutalomjáték mind a négy szereplőnek, szóval végül is magának is
hogy két pár van benne, ugye az újrakezdők az Götz Anna, aki egy rossz házasság után akar egyedül maradni, de ám de minden afelé sodorja, hogy George Schneider, az a Scully D'Arthur karjaiba hulljon, én pedig az én figurám, ő pedig egy özvegy lesz, vagy lett, meghalt, imádott felesége, és hát igazából azt gondolja, hogy soha többet se, tehát nőre rá se néz, és akkor, hát ahogy ez egy ilyen típusú darabban lenni szok, azért nyilván.
Hogy nem jönnek össze a végén.
Igen.
És ebben Pusztaszeri Kornél és Sajgár Erika.
Pusztaszeri Kornél az én öcsém, és a Sajgár Erika pedig a Jenny Melonnak, a Götz Annának a barátnője, és akkor ők is összekavarodnak valahogy, meg mi is összejövünk, rengeteg nevetés.
Néző, boldog.
Igen. De tényleg, tényleg nagyon szerethető darab is, és én bízom benne, megmondom őszintén, kicsit tartok is ettől, mert nem a tipikus vígjáték ilyen szempontból. Tehát, hogy félek attól, vagy tartok attól, hogy ez a fajta mély réteg esetleg nem ijeszti el a nézőt, vagy nem tudom. De hát én azt gondolom, hogy erre
hát csak
szükség
nem
van, és hogy főleg így, hogy,
hát tényleg,
főleg így, hogy ilyen darabban van ez csomagolva, ahol olyan poénok sorjáznak egyik a másik után, hogy én még minden mai napig nem térek magamhoz.
De bíz a nézőkben szerintem.
Hát igen. Bízom a nézőkben.
Mi bízunk a hallgatókban.
Meg a zenében, ami majd következik itt a kettes számrendszerben. Maradjatok velünk, mert most miért nevetsz? Mert azt akartam mondani, hogy a rádiókafén, de inkább azt mondtam, hogy a kettes számrendszerben. Jövünk vissza Káli D'Arthurral. Maradjatok velünk tényleg.